nálad számít-e az abban, ahogy asszociálsz, ahogy lépsz különböző területek között, hogy van egy erdélyi neveltetési alap, van egy budapesti közeged, és lett egy bosztoni közeged. Nagyon sok előnyt kap az ember, amikor kívülállóként kerül szituációkba, nagyon edzi az agyát, hogy szerinted ez benne van ebben a banális, de szuper jól működő dologban, hogy Manhattant másképp láttad?
Hát nagyon remélem. Ugyanis tényleg komoly kutatások vannak, amelyek arra utalnak, hogy ha valaki legalább 6 hónapig él egy másik kultúrában, az nagyon megnöveli a kreativitását. És nem arról van szó, hogy a másik kultúrában való élés az lényegében valamit tanít neki, hanem egy más rálátást ad. A folyamatokra rájövünk arra, hogy másként is lehet ugyanazt csinálni, mint amit megszoktunk. És érdekes, hogy ehhez például a látogatás utazás nem elégséges. Az adatok azt mondják, hogy legalább egy 6 hónapos ott élés szükséges, hogy ez mérhetővé váljon. És én igenis úgy gondolom, hogy a kreativitás az a különböző kultúrák, különböző gondolkodásvilágok ütközéséből történik, meg ahogy a művészetben mondják, appropriationről, vagyis az áthozásról van szó. Úgyhogy az, hogy én 3 kultúrában éltem, különböző értéket tudok úgy kombinálni, amit nagyon nehéz annak csinálni, aki csak egy amerikai kultúrában élt, vagy csak egy magyar kultúrában. És én ezt nagyon is kihasználom tudatosan, tehát, hogy néha érzem, hogy ez az üzenet például nagyon idegen az Amerika közösség számára, de természetes volna tegyük fel egy Erdély számára, és akkor ilyenkor vagy felvállalom azért, hogy valami mást adjunk, vagy nem használjuk, mert úgy érzzük, hogy ez most nem fog rezonálni. Tehát ilyen típusú döntések állandóan történnek az életemben, a laboromban. Mikor akarjuk ezt a kényelmetlen vagy új helyzetet teremteni, hogy átlopunk valamit a kultúrából, és mikor van, amikor az zavaró?
Szerintem, amikor az ember választ egy szakmát, akkor is, hogyha az egy tágon értelmezett szakma, vannak a fejében víziók, hogy mi az, amit majd szeretne ebben megélni, hova akar eljutni, milyen helyzetekbe szeretné magát látni 10-20-30-40 év múlva. Amikor te eldöntötted, hogy fizikus leszel, abba az előre tekintésben szerepelt az, hogy neked egy nagyon fontos múzeumban kiállításod lesz, amiről egyszer majd így felállsz egy székből, és tartasz egy vezetést, és mesélsz róla, ami most már a tied lett. Volt a kettő között egy ilyen világos, egyértelmű, logikai szál?
Nem, és nem is lehetett. Ugye én a kommunizmus Erdélyében nőttem fel, ahol a legrosszabb jegyeim angolból voltak, mert nem tartottam értelmesnek, hogy angolul tanuljak, mert egy hermetikus zárt országban éltem, ahol nem lehetett az országból kijönni. Ugyan én fizikus szerettem volna lenni, de nem jöttem rá az egyetemig, hogy ahhoz angolul is kell tudni, és szó szerint ugye a romániai rendszerben az 5-ös volt az átmenő jegy, a 10-es volt a jeles. Nekem a legrosszabb jegyeim angolból voltak, mindig 5-ös kaptam, hogy őszintén más között, ittem barátok között, azt is másoltam a szomszédaimtól. Az megvolt az a vízió, hogy én szeretnék fizikus lenni, rengeteg életművet olvastam fizikusokról, és volt egy vízióm, hogy mit jelent az, hogy fizika, de mindig úgy képzeltem el, hogy ezt is csak is a román határokon belül lehet elképzelni, mert nem volt minta arra. Csak arra volt minta, hogy valaki elment, és akkor nem tudtunk semmit róla, hogy mi történt, de nem volt egy minta egy ilyen nyitott társadalomra. Tehát nem lehetett ezt elképzelni. Ráadásul az egész művészeti gondolkodás számomra egy választás volt, hogy én 9. osztályban szerettem volna szobrász tenni, de nagyon jól ment a fizika. Mikor felvállaltam a fizikát, feladtam a szobrászatot. Ez azt jelentette, hogy bármilyen állam, ami azzal volt, művészettel volt kapcsolatos, az megszűnt létezni, és koncentráltam arra a folyamatra, ami előttem volt, hogy fizikussá váljak.
Jó, de akkor vegyük azt a szakaszt, hogy már kutatod a hálózatokat, már van egy csapatod, akivel együtt gondolkoztok, és együtt dolgoztok, és annak is gondolom van egy ilyen elképzelhető korlátja, hogy mit csinál egy kutató labor. Hogy abból sem feltétlenül következik az, hogy egyszer csak egy kiállítás megnyitón magyarázol.
Nem, és ahhoz kicsit beszéljünk, hogy miért csináltuk ezeket. Tehát, hogy ugye én leginkább úgy vagyok ismert, mint egy kutató, de nagyon kevesen olvassák azt, hogy mit tesz engem kutatóvá, a szakcikkeimet nagyon kevesen olvassák, csak a szakma olvassa. Magyarországon azért ismert, és a világon az ismert terjesztő tevékenységem is, ahol próbálom ezt lefordítani. Ami eddig nem volt nyilvánvaló az embereknek az, hogy ahhoz, hogy valamiről írjak, vagy hogy valamit kutassak, azt nekem látnom kell. És az a vizuális építkezés, ami 1995-ben kezdődött, akkor csináltam a legelső házati ábrát, sőt, A hálózati vizualizáció megelőzte 5 évvel a cikkeinket a témában. Az lényegében annak a folyamatnak a része volt, hogy meg kellett értsem ezeket a rendszereket, és ahhoz le kellett rajzoljam, vagy mikor lehetőség megteremtődött arra, akkor kellett vizualizáljam az adatok segítségével. Úgyhogy ott a vizuális építkezés folyamatosan része volt a labor kutatásának, nem azzal a céllal, hogy ezek megjelenjenek, hanem azzal a céllal, hogy értsük azt, hogy miről beszélünk, és hogyha azt mondom, hogy 5% annak, amit csináltunk, az megjelent valamilyen módon publikálás alatt, az túlzok, szerintem kevés, mert 1%-a jelentett meg valamilyen formában, egy szakcikkben vagy más médiumban. És ez az érdekes pont ebben a kiállításban, hogy ezeknek a munkáknak nincs egy természetes helyük a tudományos diskurzusban. Ezek nem arra a célra készültek, ezek megértés célra készültek. Persze az elmúlt néhány évben csináltunk, mint a Nature 150-nek direkt felkérésre, de a legtöbb az nem így készült. És hogy végül is pont ez a Ludwig Múzeum kiállítás adja meg az első lehetőséget, hogy ezekről beszéljünk egy ilyen koherens nyelven, és megértsük magát az evolúcióját a folyamatnak, ami számomra is egy nagyon izgalmas felfedezés volt. Tehát én úgy éltem meg ennek a kiállításnak a tervezését, hogy ez egy archeológiai folyamat volt számunkra, hogy mit csináltunk és miért az elmúlt 25 év alatt, és a bejárati nagy ábrát, amit 95-ben csináltam, 2-3 héttel azelőtt, hogy először arra gondoltam, hogy házatok akarok foglalkozni, azt most találtam meg a Covid alatt, mikor olyan dobozokat nyitottam ki, amit már 10 éve nem nyitottam ki. Tehát ilyen szempontból ez egy igazi kurátori folyamat volt úgy a Készman József részéről, aki itt van a közönségben, aki a kurátor volt a kiállításnak, mind a részemről is, hogy újra felfedezni kontextusban azt, hogy mi az, amit csináltunk, és mik az összefüggések közötte, és muszáj volt újítani a nyelven, és nem feltétlenül azért, mert úgy éreztük, hogy ez majd jól fog kinézni a múzeumban.
A csapat, akivel a Laci dolgozik, nagyon sokféle szakma képviselői, de van köztük művészettörténész is, ami nekem nagyon tetszett. András, ti nem ezen a színpadon találkoztatok először, mert hogy New York, Boston távlatban, mert nagyon sok órát töltöttetek együtt, mert hogy ehhez a kiállításhoz kapcsolódóan egy gyönyörű könyv jelent meg, aminek a szerkesztését, a képanyag válogatását is te csináltad, és azon kívül stratégiai tanácsokat adsz a világ legfontosabb kulturális intézményeinek, vásárainak, rengeteg képet nézel, rengeteg múzeumba jársz folyton. Amikor eléd tárult az a képanyag, ami a Laci laboratórium jön, és ami majd a könyvnek az alapja lesz, akkor meglepett, hogy ezek ennyire művészetközeli dolgok, vagy logikusnak is tűnhetett?
Nem csak én vettem ebbe a könyvbe részt, hanem különösen a feleségem, az Alana Stang. Ez egy nagyon jó kihívás is volt, de még mielőtt erről beszélek, azt mondanám, mint New Yorki, hogy tulajdonképpen a kezdettől fogva az volt számomra is érdekes, és azt hiszem a múzeum számára is érdekes, hogy a László ehhez a tudományos munkához egy esztétikai szenzibilitást hoz. Amit most is azonnal látunk, hiszen nem egy Manhattant látunk ott, hanem kettőt. Tulajdonképpen a második Manhattanre nem volt szükség, de egyértelműen erősítette azt a vizuális formát, vagy azt a vizuális képet, ami ilyen erős hatással van rá. Ráadásul ugye azáltal, hogy szimmetrikus, az egyik Manhattan eleve egy teljesen absztrakt és invertált Manhattan. Tehát tulajdonképpen a művészet eszközeivel él. És ez nagyon izgalmas, nem hiszem, hogy az első tudós, aki így gondolkodik, de ráadásul az a terület, amivel foglalkozik, az nagyon adja magát erre. Ő tulajdonképpen ezt betolta valahol a tudomány és a művészet közötti mesdjére, ami egy ilyen nehezen kiismerhető terület, ez egy ilyen furcsa házasság, a tudomány és a művészet. Ugye azt szokás mondani, hogy lám-lám a reneszánszban ez még ment, amikor a művészek és a tudósok úgy együtt voltak, és a Leonardónak. Ez nem volt probléma, de aztán pár száz éven át ez a beszélgetés, ez megszűnt. Tény az, hogy ezek ilyen külön kultúrák. És ami azonnal, amikor megismertem ezt a munkát, és tulajdonképpen annak ellenére, hogy mi mindketten majd kb. 30 éve vagyunk Amerikában, mi nem ismertük olyan közelről egymást, pár éve ismerkedtünk meg, de rögtön az volt számomra az érdekes, hogy ez valahol pont ezen a margón, ezen a érdekes csomóponton helyezkedik el a művészet és a tudomány között. És tulajdonképpen most látjuk azt a folyamatot, az intézményesülésnek azt a folyamatát, ami újraértékeli ezt a munkát a művészvilág szempontjából. De válaszolva a kérdésedre, mikor eljött ez az időpont, ennek a könyvnek a kiszerkesztése, akkor a László elküldött nekünk, elsősorban a feleségemnek, nem is tudom hány száz kép, tehát lehet, hogy ezer is volt, de mindesetre egy hatalmas képarchiumot. És nagyon okos ember, úgyhogy azt mondta, ezt már többször láttam, hogy ezt csinálja, hogy ha valaki ért valami, akkor ő azt mondja, hogy akkor csinálja az az ember azt. Tehát, hogyha valaki gipszformákat tud csinálni, akkor csinálja ő. Ha valaki bronzból tud önteni valamit, azt csinálja ő. Ha valaki az egész lépcsőházba egy hálózatot tud építeni, a brazil srácok, akik ezt megcsinálták a szomszédban, akkor ő azt hagyja, hogy csinálják. És kicsit azt hiszem, ez is úgy álltál hozzá, és azt mondtad, hogy hát András, hát ti éltek ebbe a világba, nézzétek meg, hogy melyek azok az ábrák vagy képek, melyeket érdemes berakni a könyvbe. És itt volt ez egy érdekes dolog, mert ez a két kultúra, a művészettudomány itt találkozott. És sok esetben azonnal egyértelmű volt, hogy mi az, ami bele kell, hogy kerüljön, de sok esetben azt hiszem az volt az érdekes, hogy mi olyan dolgokat választottunk ki, amelyek a laboratórium szempontjából, tehát a tudomány szempontjából nem voltak ikonikusak. Tehát nem ezek voltak azok a végső képek, amelyek egy kutatás végeredményét jelezték, vagy egy nagy áttörési pontot jeleztek, hanem adott esetben az odafelé vezető útnak az egyik stádiuma volt. Tehát tulajdonképpen a kvázi tudományos munka mellékterméke volt az, ami számunkra vizuálisan nagyon megragadott minket. És most tulajdonképpen, ahogy az emberek bemennek ebbe a kiállításba, azt hiszem mindenki ezt érzi, hogy azt mondja, ez emlékeztet erre, vagy ez talán valami olyasmi. És elkezdődik az a folyamat, hogy a művészet referencia rendszerébe kezdjük elhelyezni ezeket a képeket, vagy ezeket a háromdimenziós műveket, vagy a virtuális műveket. És ezt most így élőben látjuk ezt a folyamatot.
Számomra elképesztő, hogy nézem ezeket a képeket, és jönnek be azok a konkrét művészek és életművek és művek, amik majdhogy nem egy az egy analógiába rakhatóak. Nekem nagyon megdöbbentő volt. Nem volt semmi prekoncepció, hogy milyen lesz majd látni ezt a vizuális anyagot, de döbbenetes, hogy milyen rokonságot mutat a képzőművészettel. A másik, ami döbbenetes, és nem tudom, hogy az nektek döbbenetes volt, de nem tudom, mi a folyamat. Tehát amikor az, aki a vizualizációval foglalkozik, egy ember a csapatodban, vagy az többen vannak-e, kap egy csomó írott anyagot, amiből ő visszajön egy képpel?
Az, hogy vannak néha áthallások különböző művészeti formák felé, az nem véletlen, és az részben tudatos is, ugyanis azért a művészet iránti szerelmem az olyan szempontból megvan, hogy rengeteg kiállításra járok, és nagyon fotózok, és nagyon gyűjtök ötleteket és formákat, mert ugye az egész építkezés nálunk arról szól, hogy megtalálni azt a formát, azt a médiumot, azt az anyagot, amelyben az a bizonyos projekt a legjobban működik. Tehát nem arról van szó, hogy most mindenből adatszobrot fogunk csinálni, vagy mindenből videót, vagy kétdimenziós hálót, hanem hozzá kell lényegében passzolni ezeket a különböző formákhoz. Egy ilyen visszaáramlás a művészeti világból a tudomány felé, ami egyébként nagyon is ismert, az a művészeti világ rengeteg tudományos formát magába épített, ez most fordítva történik. De hogy van egy ilyen prekoncepciós, kik csinálják ezt, az az érdekes, hogy ugye van egy néhány nagy, például a Nature 150-es, egy olyan forma, ahol már tényleg a dizájnerek a végső formába hozzányúltak. De ők lényegében az architektúrát nem ők találták, azok a kutatók találták, és van olyan projekt kiállítva, sőt a kedvenc munkám, az az úgynevezett forró hálók, amik a kiállítás végén találhatók, abban a dizájner nem is kellett belenyúljon, mert hogy én egyszerűen kíváncsiságból elküldtem, Budapesten voltam egy ilyen vázadot a diákomnak, hogy szeretném, hogy a házatnak a hőmérsékletét, ami egy koncepciót kidolgoztunk, az növelje meg a nézetrács közepe felé, és mikor visszaküldte nekem az ábrát, itt voltam Budapesten, akkor majdnem leestem a székemről, hogy megláttam, hogy milyen gyönyörű lett. És onnan már a dizájnnek nem kell belenyúlni, ez egy fizikus diáklány csinálta ezt, egy kínai diáklány, és a dizájnnek már csak az volt a szerepe, hogy a fényeket beállítsa rá úgy, hogy mikor végül kinyomtatjuk, akkor szépen nézzen ki. Tehát is, de a dizájnnek a számunkra nem az a szerepük, hogy ők szépítsék a dolgokat, hanem ők mind adatdesignerök, amik azt jelenti, hogy eleve az adatokkal együtt dolgoznak, és az ők szerepük az, hogy segítsenek megérteni az adatokat. De kétségtelen, hogy az utóbbi években, az utolsó fázisban, a végső fázisban behozzuk a designerokat, azzal a cél is, hogy a végső forma, a színvilág az is teljesen passzoljon.
De hogyha te Erdélyben nem szobrász víziókkal indulsz, hanem mondjuk kiderül olyat, hogy iszonyú jó hangod van, és nagyon jól énekelsz, akkor lehet, hogy végül egy popzenészt kértél volna meg ebbe a kutatólaboratóriumba, és tulajdonképpen egy ilyen karaoke esten prezentálnád a kutatási eredményeket?
Van olyan is lehetőség, sőt, nagyon nyomás igazából a labor részéről, hogy a zenével is foglalkozzunk. Én nem igazán értek a zenéhez, és én úgy érzem, hogy ez a művészeti sztori, ez a kiállítás, ez egy ilyen kört zár be nekem, és ez a köröm a zenémben nem volt meg nekem. Úgyhogy nem lesz popstar a laborban, sőt, zeneszerző sem, de valóban a házatelméletet sokat használják arra, hogy zenét, sőt, az egyik cikkünket megzenősítette egy zeneszerző, és még valami nagy diakot is nyert vele.
András, szerettél volna valamit?
Az itt van egy evolúció. Ők ezt elkezdték azzal, hogy a vizuális eszközökkel próbálták megragadni ezeket a matematikai fogalmakat és folyamatokat, és amikor például az Obrist a betegségek hálózatát beválasztotta egy kiállításba, azt hiszem ez nem egy esztétikai okokból tette, nem azért, mert úgy nézett ki, mint a művészet, hanem mert tartalmilag ez nagyon érdekes volt a számára. Tehát bizonyítom, amikor az ember elmegy egy múzeumba, akkor számtalanszor találkozik olyan tárgyakkal, amelyeket nem művészetként kezdték el az életüket. Tehát amikor egy afrikai maszkot megtekintünk egy múzeumba, az egy más elméletrendszerből, egy más kultúrából származik, de ma egy múzeumi közegben nézzük egy kulturális termékként. Ehhez hasonló beemelés történt a Hans Ulrich esetében. Ezzel szemben az esztétizáló impulzus egyre erősebbé kezd válni itt, és már tudatosabbá. Tehát újabban több olyan munka születik, ahol már érezni azt, hogy az is nagyon fontos, hogy hogy néz ki, és hogy tud megszólalni egy művészet nyelven, vagy egy olyan nyelven, ami valahogy tudatában van annak, hogy a művészeti lencsén keresztül is lehet ránézni. Ez volt egy dolog, amit szeretnénk mondani. A másik, ami talán fontos ennek a közönségnek a számára, hogy nagyon szerencsés a László, hogy pont most él. Mert 15-20 évvel ezelőtt ezt nem lehetett volna csinálni. Tehát nagyon szerencse az, hogy ami megszületett az agyába ezekről a hálókról, pont most ott tartunk, hogy meg lehet azokat a dolgokat csinálni, amit ő megcsinált. Tehát én például a művészet szociológusként kezdtem 25 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt. Álmunkban se tudtuk abban reménykedni, hogy a művészeti hálózatrendszer, vagy a művészeti intézményrendszert ilyen eszközökkel le tudtuk volna festeni kvázi. Nem volt meg hozzá az adat, nem volt meg hozzá a komputer erő, és nem voltak meg hozzá azok a vizualizációs technikák, amivel ezt a valóságnak ezt a levetítését meg lehetett volna próbálni. Tehát tulajdonképpen ez nagyon friss, és megnyit óriási lehetőséget mind a tudomány számára, mint a művészet számára, ahol valahogy ezt a két eszközt, tehát egyszerre lehet megmozgatni annak érdekében, hogy megismerjük a világot.
Ha azt a vizualizációt visszahozzuk most csak mindannyian képzeletben, ami a művészeti intézményrendszerek csomópontjai és a köztük lévő kapcsolat volt, azt egy nagyon komoly adatbázis segítségével tudtátok feldolgozni. Ami látszik belőle, vagy amit az ember megért, hogy, és te is elmondtad a tárlatvezetéseden, hogy ez egy nagyon fontos felismerés és tudat és információ, hogy muszáj egy művésznek minél több nagy áramlatba bekapcsolódni, a centrumok felé haladni, hogyha nagy és hangos sikert szeretne. Ennek a megértése ebben adott például neked, András, aki ezen a területen dolgoztál régóta, revelációt, vagy ezt lehetett mindig sejteni, hogy a világ azért így néz ki, hogy vannak centrumok, és érdemes a centrumok közelében ügyködni, hogyha az ember szeretné, hogy észrevegyék.
Minden tudományos munkának, különösen társadalomtudományban sokszor van az, hogy az is egy eredmény, hogyha az ember empirikusan le tud festeni egy valóságot, és tudatosítani tudja azt, hogy működik a világ. Az sem semmi, ugye? Tehát az is már valami. Tehát, hogyha pusztán azt tenné meg, vagy azt tette meg ez a munka, hogy egyértelművé teszi azt, hogy az élet az nem fair, nagy különbség, hogy az ember Budapesten nő föl, vagy Kínában, vagy New Yorkban, és hogy milyen intézményekhez van hozzáférése. Tehát, hogy pusztán ennek az empirikus, tisztán feketén fehéren való megmutatása is egy nagy eredmény. Ez korábban nem történt meg. De például az a belátás, hogy amit az előbb említettél, hogy tulajdonképpen nem azok a művészek a sikeresek, akik ilyen csőlátásszerűen űzik a saját kis munkájukat egy stúdióba ülve, hanem azok, akik sok irányban nyitnak. Egyébként ezt úgy tudom, talán pont a te munkásságod alapján, ez egyébként egy irodában is igaz. Tehát a siker nem arról szól, hogy a szobádba ülve, az irodádba ülve a legokosabb dolgokat csinálod, hanem azok szoktak sikeresek lenni, mondjuk talán a Tékomnál is, akik nagyon sok kolléganőjükkel és kollégájukkal találkoznak, és egész nap rohangálnak az épületbe, általában ők lesznek azok, akikből a végén a főnök lesz. De ez például a művészvilágra egy nem obvious következtetés volt, mert megvannak bennünk a mai napig azok a romantikus képek, amelyek élnek bennünk, hogy mit csinál egy művész. Van, aki magány, a csodálatos, hihetetlenül brilliáns művész, aki bezárkózik a stúdiójába, és ott festeget, és akkor valahogy aki a végén híres is lesz. De aztán kiderül, hogy azok a festők, akik tényleg a művészettörténet során tényleg sikeresek lettek, kevés volt olyan, aki így állt hozzá, és sokkal több volt olyan, aki nagyon ügyesen mozgott az intézményrendszeremben. Tehát igazad van, és köszönöm, hogy ezt most már tudomány is igazolta.
Az az ábra, ami megint ugyanarról beszélek, ami a művészeti hálózatot mutatja meg, ott az is nagyon érdekes, nem csak ez, amit beszélünk, hogy a centrumok mindig erősebben működnek, mint a perifériák, hanem hogy ki kire figyel, hogy ki kinek a számára validál valamit, hogy hogyan képződik az érték, az nagyon sok ember, nagyon sok szubjektív ítéletnek a hálózata. Ez például neked, aki figyeled ezeknek a hálózatoknak a létét, vagy a létrejöttét, ez a tudomány felől nézve izgalmas, mert a tudomány az exakt, nem? A művészetben az érték az meg, mint mondom, sok szubjektum.
A tudomány az exakt ugyan, de pont a házatelmélet ez egy kicsit úgy elrugaszkodás a determinizmus irányából. És nem arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy a jelenségek nem determinisztikusak, hanem hogy sok komponensek, és egy hálózatba szervezően történnek a döntések, a folyamatok. Például a politikán belül van egy úgynevezett network döntés, hálózat döntés folyamat elmélet, amelyik lényegében arról szól, hogy a mai politikai döntés, és ez lehet egy vállalat politikai döntés is, ugye, az már nem arról van szó, hogy egy ember egy ötlet alapján eldönti, hogy mi van, hanem rengeteg input, rengeteg véleményt kell integrálni a döntéshozó, és rengeteg egyént és rengeteg közösséget kell kielégítsen. Tehát egy állandó konszenzus keresés. Vagyis a döntés folyamat az házatokon keresztül történik, és ugyanaz a döntéshozó egy teljesen más házatot lát, mikor egy bizonyos döntés kell hozzon, és a házat átszerveződik egy másik döntés esetében, újra csoportosulnak ezek a különböző érdekek. Ilyen szempontból, amit a hálózat kodifikál, az, ami egyébként már megvan, csak nem látható, tehát ezért rejtett dimenziója ennek a folyamatnak, hogy igenis azok a társadalmi, gazdasági folyamatok, azok nagyon összetettek, és nincs egy fekete-fehér válasz ezekre, és ugyanez a művészeti világra is nagyon-nagyon igaz. Tehát az, hogy valaki, például, hogy a Maurer Dóra eljusson a Tétben, az nem egy embernek a tevékenysége, és nem egy intézménynek az aktivitása, hanem nagyon-nagyon sokan dolgoztak Magyarországon és külföldön is keresztül, hogy azt a narratívát megteremtsék, amelyiknek segítségével egy londoni közösség, vagy nemzetközi művészeti közösség meg tudja érteni azt, hogy a Maurer Dórának miért van ott a helye a Tétben. És hogy valahol a hálózat ezeket a folyamatokat próbálja föltérképezni, vagy térképezi fel, és mutatja meg nekünk, hogy melyek ezek az erővonalak, amelyeken keresztül ez az építkezés történik.